Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. A következő fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból válogatunk. Királyok évada címmel hirdette meg a Nemzeti Színház a 2023-24-es évadot, amelyben 9 bemutatóval jelentkezik. Az előadásokról Rozgonyi Ádám kérdezte Vidnyánszky Attilát, a Teátrum vezérigazgatóját.
A Királyok évadát hirdette meg a Nemzeti Színház, amely egyszer mind a nemzetközi kapcsolatépítésre és a magyar értékek egy színpadi megjelenítésére is nagy hangsúlyt fektet a következő évadban. Ez pontosan mit jelent?
Hát itt ez egy összetett kérdés, mert a Királyok évada az konkrétan a repertoárunk bővítéséről, új produkciók létrehozásáról szól, rögtön egy bánkbánnal kezdünk majd szeptember elején. A nemzetközi kapcsolatok építése az első pillanattól kezdve fontos számunkra, mert úgy gondolom, hogy úgy kell saját értékeinkhez ragaszkodni, úgy kell átadni azt a csodálatos kincset, ami fölhalmozódott az évszázadok alatt színházi téren is, hogy közben nyitott szemmel járunk, és a világban történő dolgokat ismerjük, tudjuk, sőt nem szégyen, ha izgalmas új történések vannak azokból, ami számunkra fontos, izgalmas át is venni. És hát ezt csináljuk, műveljük a Madách Nemzetközi Színházi Találkozóval, jelen pillanatban pedig az olimpiával.
De pontosan milyen új előadásokról van szó, ami majd látható lesz az új évadban?
Nagyon gazdag, szép repertoárunk van, több mint 40 cím, ezért egyre, ha nem is azt mondom, hogy nehezebb, de nagyon komoly munka mindig újat és újat kitalálni, gazdagítva ezt a repertoárt, építve magukat, a színészeket is egy-egy új produkcióval. Az imént említettem a Bánkbánt, ez egy új olvasat, nagy színpadra. Nemzeti Színház az az intézmény, ahol hosszú éveken keresztül a Csongor és Tünde tragédia és a Bánkbán is egyszerre színpadon volt, ez nem nagyon volt az elmúlt évtizedekben így. Most újra fogalmazzuk ezeket az előadásainkat. De a világhírű Theodoras Terzopoulos rendező egy Kurázsi mamát visz a színpadra, nyilván a mai világ a ma történéseire reflektálva, erőteljes, nagy gesztusokkal nagyon várjuk majd a produkciót. Készül egy revizor, a Ávtongyil Varszimasvili, aki a kaukázusi krétakört rendezte, nagyon nagy sikerrel fut az előadás, készít egy revizort számunkra. Sík Sándor István királyát Berettyán Nándor viszi színpadra, és hát lesz egy egészen különleges zenés produkció Tóth Holló Tamástól, a Aranyhajú hármasok, ez egy ősbemutató, visszanyúlik egészen a mondák, hiedelemvilágunk, meséink, regéink, ősi történeteinkhez, és hát egy nagyon-nagyon izgalmas zenés produkció kerekedhet ki belőle együtt a Nemzeti Táncegyüttessel, akikkel még egy zenés produkciónk lesz, a Gorki-féle Makar Csudra, ez a Tábor az égbe száll címen ment filmen, ez a gyönyörű Cigány Róma és Júlia Szarka Tamás műve szintén velük fog majd elkészülni. Szóval nagyon komoly produkciók, és hát szezon végét egy Lír király is gazdagítja majd Valéri Fokin rendezésében, és hát lesz néhány stúdió előadásunk, ilyen a Molnár Ferenc produkciónk, aminek az a különlegessége, hogy a Színművészeti Egyetem diákjaival együtt, közösen tanárok, diákokkal játszva a Szarvas József és Rátóti Zoltán osztály beépül majd a Nemzeti Színházba, erre se volt így példa, korábban ezt modell értékűnek tekintjük, és hát én az egész szezon ilyen, hogy mondjam, a kalapom bokrétaként egy Irredenta kabarét is rendezek majd a Kaszás Attila terembe.
Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház vezérigazgatóját hallották. 4 bemutatót, 2 nagyszínpadi és 2 stúdiópremiér tart a jövő évadban a 20 éves fennállását ünneplő Örkény István Színház. Mácsai Pállal, a Teátrum igazgatójával Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Az Örkény Színház is meghirdette az új évadát. Jól tudom, akkor azt mondta, ez bejelentő a sajtótájékoztatón, hogy elsődleges szakmai és a világnézeti szuverenitás a teátrum számára. Ez pontosan mit jelent? Mit kell ez alatt érteni?
Ez azt jelenti, hogy egyrészt ne szóljon bele senki a munkánkba. Fenntartói, támogatói, politikai, közéleti oldalról mert a művészet szuverén, és abban az esetben is az, hogyha ez adófizetői pénzből működik, hiszen a művészetet csinálók felhatalmazást kaptak adott időszakra, hogy elmondják azt, amit gondolnak a világról. Másrészt pedig a szuverenitás valami egészen hasonlót jelent. A világnézeti szuverenitás hasonlót jelent, nem pusztán politikait jelent, hanem ízlésbelit is. Tehát a merészség jogát is jelenti. Azt is, hogy szabad legyen másképpen gondolkodni a színházról, mint addig, mert hiszen itt ez minden művésznek a kötelessége, vagy a 19. századtól kezdve ez egy alapkésztetés a művészekben, itt mindig az arány a kérdés. Ha az ember, akár a festő mondjuk, és érthetetlen művészetet csinál, akkor joga éppen van hozzá, meg talán esélye is van, hogy egyszer majd megértik és felfedezik, lásd Van Gogh mondjuk. A színház az nem csinálhat érthetetlen művészetet. Olyat csinálhat, amit másképpen kell érteni, befogadni, de ködös, zavaros nem lehet. Mindig olyan utat kell választani, ahol a nézőt, a más fogékonyságok, receptorok, érzékenységek útján is, de megragadja, és magával viszi, és elsodorja. De hogy ez mi, azzal nagyon is nem, hogy jogunk, hanem kötelességünk kísérletezni. Ezt nagyjából mind jelenti ez a
És hogy rátérjünk ugye az évadnak a műsorára is, az a 4 bemutató, ami majd lesz, 2 nagy színpad és 2 stúdiópremiér, ez nem tudom mennyiben változott esetleg, azokat milyen szempontok szerint tűzik majd a teátrumnak a műsorára, és milyen problémakörökkel foglalkoznak majd ezek az előadások?
Az első, amit el kell mondanom, hogy a 4 bemutató az kevés. Tehát nálunk 6 lenne az ideális, idén éppen 8 volt, mert szerencsére nagyon sok az alkotó erő és a megnyilatkozási vágy társulatban, úgy a színészekben, mint a rendezőkben. De a 2 mindenképpen kevés, ennek az oka a forrás hiány. A 2 nagy színpadi bemutató az 2 nagy klasszikus. Egyrészt azért, mert évek óta tervezzük ezt a 2-t, és úgy érezzük, hogy van vele kapcsolatban mondandónk. Másrészt pedig ezek a darabok tudják a társulatot kellően mozdítani, a nagy létszámú társulatot szerepekkel ellátni. És pedig ez a 2 a Szent Iváni álom és a bűn és bűnbőd, és Shakespeare és Dostoyevsky műve. Szent Iváni álomot Budó Viktor rendezi, aki rendezett már nálunk Shakespeare-t, Kertész utcai Shakespeare mosó címmel, ez egy szerencsésen sikeres előadás, jártunk vele számos fesztiválon, sok díjat kaptunk érte. De ez mind nem olyan fontos, hanem az, hogy jó előadás. A Szent Iváni álom is új címet kap, Lidércek Shakespeare Delirium, ez a címe. Amit én tudok róla már, az hallatlanul izgalmas jelenkori, és csöppet sem a darab ellen, hanem a darab mágikus, elvarázsolt, tudatállapot változott, álom és ébrenlét, vágyak és lehetőségek és valóságok között feszülő világát bontja ki. Azt gondolom, azzal az energiával, ami a Bodó előadásaira egyébként jellemző. Sokan játszunk benne. Nem is tudom, miért mondtam, hogy játszunk, mert én éppen nem. A Dosztojevszki bűn és bűnhődése pedig Gáspár Ildikó rendezése lesz. Erről annyit tudok mondani, hogy aki látta az Ajtó című előadást, ami egy nagy magyar irodalmi klasszikus, Szabó Magda az Ajtó című darabja, vagy látta a Thomas Mann József és testvéreiből Aser Tamással együtt rendezett előadását az Ildikónak, amelynek a dramaturgia ő volt, az nagyjából sejtheti, hogy itt egy olyan színpadra állítása következik a szövegnek, ami egyrészt érti annak a hallatlan rétegzettségét és jóformán meghaladhatatlan életismeretét, másrészt pedig formailag bizonyára nagyon izgalmas lesz. Én ezt nagyon várom, ebben játszom is.
Mácsai Pált az Örkény Színház igazgatóját hallották. Új audiovizuális centrummal gazdagodott a Veszprémi Várnegyed. A háromszintes létesítményt az egykori Sinagaház melléképületének átalakításával hozták létre. A Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával mintegy 2,5 milliárd forintból. A részletekről Imre Júlia kérdezte Csántogály Jánost, az EKF művészeti és kreatív főtanácsadóját.
Hát az ötlet az úgy jött, hogy annak idején, 2018-ban, akkor a Mészáros Zoli vitte az LKF projektet, akkor leültünk beszélgetni, és mondta, hogy hát most képzeld el, hogy még egy arthouse mozink sincs, hát jó lenne valamit csinálni ebbe az irányba. Már amúgy is a Művészetek Háza már készült, mindenfajta elképzeléseik voltak, egy jövő laboratóriumot akartak csinálni, meg magát az egész Művészetek Házát valamiféleképpen felújítani, és kimondottan, hogy mondjam, ilyen audiovizuális, tehát vetített dolgokkal akartak foglalkozni, és akkor arra gondoltunk, hogy jó lenne itt a Művészetek Házán belül, hogyha létrejönne egy ilyen vetítési lehetőség, köztünk szóval a mozinak is lehet hívni, de azért érdekes, hogy egy ilyen audiovizuális központnak is kell hívnunk, mert azáltal magát ennek az egésznek a láthatárát is meg lehet nyitni, tehát nem csak filmekről lesz szó, hanem akár koncertek, akár beszélgetések, mindenféle, minden, ami színpad, és minden, ami a közönség számára érdekes lehet. És ez itt a várban egy ilyen kimondottan meleg kisugárzású, hát egy ilyen kult helyé tud válni, és ezt ünnepeltük meg ma, hogy ezt most megnyitottuk, és hogy elindul ez a történet, ami remélhetőleg össze fog tudni kapcsolódni, nem csak remélhetőleg, egészen biztosan a Mozgókép Fesztivállal, valamint azzal a kulturális, digitális központunkkal, amit itt a Dimitrov Művelési Házban alakítunk ki. Tehát egy ilyen jó szinergiában ez egy komoly ilyen veszprémi kulturális csomóponttá tud válni.
Ugyebár egy évek óta használaton kívüli épületet álmodtak újra, mennyire volt nehéz az új igényeknek megfelelően átalakítani ezt az igencsak elhagyatott épületet?
Nekem az a benyomásom, hogy nagyon meggyőző tervekkel jelentkeztek az építészek. Egyrészt egy új épületrész is van, és egy régi épületrész van felújítva, tehát egy ilyen hibrid történet ilyen szempontból. Bizonyára ezer kihívás volt itt, de ahogy én most itt állok, a csöpörgő esőben egyébként, de nagyon szép lett maga a vetítő tere ennek az audiovizuális központnak, és a régi épületrész az pedig egy ilyen közösségi kávézó és találkozó helyé alakul, és maga az udvar is úgy van kialakítva, hogy kimondottan találkozásokra alkalmas, és hát arról nem beszélve, hogy rögtön ugye a Művészetek Házának a kiállításai 3 lépésre vannak innen. Tehát valóban egy olyan tér, egy olyan terület jött létre, ami minden eséllyel egy ilyen közösségi vonzerűvel fog rendelkezni.
És hát ne felejtsük el, hogy alig, hogy átadták, már is bizonyíthat az új centrum, hiszen kezdődik a Magyar Mozgókép Fesztivál. Erről mit kell tudni?
Hát a Mozgókép Fesztivál is valóban egyrészt nagyon helyesen mondja, hiszen ez a Mozgókép Fesztiválnak az egyik helyszínévé válik automatikusan. A Mozgókép Fesztivál pedig egy olyan elképzelésnek a megvalósulása, ami több évtizedes már a szakma részéről, tehát a filmesek ugye annak idején, mind a mai napig, akik még erre emlékeznek, nosztalgiával gondolnak a pécsi filmhétre, az volt a szakmának és a magyar filmnek egy nagyon komoly ünnepe, ráadásul egy hetes együttlétet biztosított a szakma résztvevői számára, és a közönséggel való találkozást is fesztivál keretekben biztosította, aztán ez megszűnt, és Budapesten mindenféleképpen ilyen bevásárlóközpontokban ott vetítették a filmeket, februárban az ember ott izzadt a 6-os villamoson. Most ez egy teljesen másik történetté válik. Veszprém az nem Pécs, tehát másfél órára van, 1 óra 20 percre van Budapesttől. Hozzátartozik, hogy Füreden és Almádiban, tehát a 3 városnak a helyszínei biztosítják a Mozgókép Fesztivált, és ez valóban egy olyan esztétikus környezet, olyan vonzó környezet, arról nem beszélve, hogy nem februárban, hanem júniusban. Tehát valóban fesztiválhoz méltó körülmények, perspektívák és időjárás lesz.
Csántogály Jánost, az Európa Kulturális Fővárosa Program művészeti és kulturális főtanácsadóját hallották. A hagyatékban fellelt Cseh Tamás és Csengeri Dénes dalokat fejeztek be és adtak ki a Másnap című lemezen Beck Zoltán és Szűcs Krisztián előadásában. Az album az online térben már elérhető, a hanglemez formátum pedig heteken belül elkészülhet, mondta el az Inforádiónak a dalokat fellelő Csengei Balázs. Domani Csandrás interjúja.
Én már egyetemista koromban matadtam édesapám dobozaiban és hagyatékában, és előtaláltam néhány olyan anyagot, olyan papírt, olyan verset vagy töredéket, amit akkor nem ismertem fel. Vers formája volt, versszakokra volt tagolva, azonban számomra idegen kézírással voltak mellette jegyzetek, esetlegesen akkor jelölések, és ezzel akkor nem tudtam mit kezdeni, mert tudtam, hogy édesapám dolgozott együtt Cseh Tamással, és a mélyrepüléslemezt megcsinálták, azonban ezek a szövegek nem jelentek meg a mélyrepülésre. De ez mondom, egyetemista koromban nagyjából annyiban maradt, úgy voltam, hogy majd foglalkozom vele későbbiekben, hogyha ráérek. És aztán jó pár év eltelt, több mint 10 év eltelt, és a Cseh Tamás archívum munkatársa lettem, ahol pedig az ilyen ismeretlen dalokat kezdtem kazettákon felkutatni, amik a Cseh Tamás hagyatékában felmaradtak, és olyan kazettákon találtam meg a 10x évvel korábban olvasott szövegeket, vagyon a Tamás dudolja, és nagyon megörültem, hogy találtam egy új csecsengei dalt, amiről korábban nem volt tudomás. Ezen elbúzdulva pedig elindultam előre, és elkezdtem még keresgélni, és kiderült, hogy mondjuk a mélyrepülésen szereplő 11 néhány dalon kívül még legalább 40 közös daluk született, vagy volt születőben, akár a próba szintjén, vagy valamelyiket csak a szöveg maradt adott esetben fent. És úgy gondoltam, hogy ezeket publikálni kellene, viszont mivel a kazettákon ilyen félig készen voltak csak ezek az anyagok, ezért úgy gondoltam, hogy előadó is kellene hozzá. És hát abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ismertem a Beck Zolit is és a Szűcs Krisztiánt is, ezért megkerestem mindkettőjüket, és feldobtam még a labdát, hogy merre kéne ezekkel az anyagokkal elindulni. Ők belehallgattak, és azt mondták, hogy nagyon jó, és hogyha együtt csinálják, akkor csináljanak ebből egy műsort, és legyen színpadra rakva. 2021 augusztusában ebből el is készült a színpadi változat, és tavaly évben úgy gondoltuk, hogy amikor éppen nagyon a kezükben volt, és nagyon adta magát a lehetőség, akkor följátszották ezt stúdióban is, és most arra jutottunk el odáig, hogy akkor ebből lemez is legyen.
A lemezen használták az eredeti felvételeket? Most gondolok itt például a Beatlesnek van a Free as a Bird című dala, amin ugye egy régi John Lennon dalt hangszereltek gyakorlatilag újra, tehát hogy ilyen stílusban megtalálható a régi felvétel valahol?
Gondolkodtunk rajta, aztán végeredményben úgy döntöttünk, az előadásban egyébként 2-3 ízben is megvan idézve az alkotási folyamat, és vannak olyan bejátszások, ahol a Tamás énekel, illetve van, ahol édesapám elé is dörmögi mondjuk a szavakat, a sorokat, hogy mit kéne mondani, de a lemezt azt ettől külön kezeltük, és úgy gondoltuk, hogy a lemez az lényegében egyfajta hívószaleva lenne az előadásnak, ezért az jelenlegi felvételekkel működik, csak nincsenek ilyen, hogy úgy mondjam, mixek vagy áttűnések a kétfajta szöveg között, az az előadásnak a kuriózuma marad a továbbiakban is. Online, tehát YouTube-on és Spotify-on már elérhető, illetve a többi online platformon streamingelve, de a lemez előrendelés az folyamatban van, és talán június közepe, június második felén lehet készhez kapni a fizikai hordozót.
Milyen formátumban adják majd ki CD-n, bakeliten, hogyan jelenik meg?
Csak is vinylön, tehát csak is bakelit lemezen CD nem jelenik meg, ahelyett az online platformok vannak jelen, mint Spotify és a társai, de LP az a megjelenési forma, amiben gondolkodtunk kezdettől fogva igazából.
Csengei Balást a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársát hallották. A Krónika Hungarorum, vagyis a Budai Krónika kinyomtatásának 550. évfordulója alkalmából megjelent a mű hasonmás kiadása, a latin, magyar és angol nyelvű kísérőkötettel együtt, sorszámozott bibliofil és gyűjtői változatban. Rozgonyi Ádám kérdezte Farkas Gábor Farkast, a kiadványt megjelentető Országos Széchenyi Könyvtár történészét.
Ugye minden nemzetnek a történetében az első az nagyon fontos, és hát a mi esetünkben ugye az első nyomtatott könyv Magyarországon, ami Magyarországon megjelent, ez a Budai Krónika, közkeletű nevén Budai Krónika volt, megnepeljük ugye az 550. születésnapját. A második fontos dolog az, hogy maga a tartalma, a műfaj, hiszen ez egy középkori krónika, és nem tudunk arra más példát a 15. század Európájából, ahol egy népnek, egy nemzetnek a tipográfiája, nyomdászata, ez egy történet munkával kezdődne, amely ráadásul az ő történetét meséli el, ugye a biblikus hun eredet mítosztól egészen Mátyás királynak a moldvai hatjárataig, tehát 1467-ig meséli el a magyaroknak a történetét.
A hasonmás kiadás ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy pontosan az eredeti művet lemásolva annak kivitelezését, megjelenését is ugyanabban a formában veheti tulajdonképpen kezébe az érdeklődő, mint ahogy azt anno 550 éve körülbelül kinyomtatták?
Igen, a körülbelül az egy jó megfogalmazás. Természetesen a méretét tekintve, sőt még a papír vastagsága is a Hess András 550 évvel ezelőtti nyomtatványával egyezik meg. Azzal a különbséggel ugye más típusú a papír, illetve más a technológia, ami ahogyan előállítottuk. De például a kötése, a dísz kiadásnak a kötése, az a prágai 15. századi egykorú kötésnek a grafikai másolata vagy verzióját tekinthetjük. Tehát igen, azt lehet mondani, hogy ez a hasonmás kiadás, hogyha kézbe veszi az olvasó, akkor nagyjából ugyanazt tudja, azok az élmények érik, azok a benyomások, ami 550 évvel ezelőtt egy szintén egy vásárlón érhetett.
A kísérőköteteknek egyébként mi a szerepe?
Eredetileg a legelső hasonlás kiadást azt 1900-ban adta ki Fraknói Vilmos, a második az 500. évfordulóra készült 1973, ez lenne a harmadik hasonlás kiadása. Annyival tud többet az előzőeknél, hogy nem csak a Horváth Jánosnak a szép, egyébként revideált, Kassa Péter által revideált magyar fordítását adjuk közre, hanem magát a latin szöveget, feloldva a rövidítéseket, kritikai apparátussal láttuk el jegyzetekkel, hogy nem csak a magyar anyanyelvű, hanem a külföldi olvasók, latin filológusok is használhassák ezt a kötetet, és ehhez kapcsolódik még a végén egy magyar nyelvű tanulmány, ennek angol verziójával.
Farkas Gábor Farkast, az Országos Széchenyi Könyvtár történészét hallották. Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.
A kulturális perceket hallották.